Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Japánról mesélek tovább, mégpedig azért, mert egy picit szeretném, hogyha kimozdulnának a kedves hallgatók is képzeletben legalább, ha már itt egyébként csak belföldön tudunk turistáskodni. Amikor a műsort hallgatják, akkor egyébként én is most a szellőnek a susogását hallgatom itt a Nádasban, a Ráckevei Dunaparton, kellemes időben egyébként még, de hozzáteszem, azért eszembe jutnak azok a kedves élmények, amelyek általában az év hasonló időszakában szoktak érni valamelyik izgalmas utazáson. És az is biztos, hogy Japán a nagy kedvencek közé tartozik. A héten voltam egy bemutatón, egy könyvbemutatón, természetesen szigorúan maszkot kellett viselni, és ilyen csőrös állarcot viseltünk az előadóval együtt, a könyvszerzőjével együtt, hiszen ha ez megfelelt Velencében egykor, ez a pestis doktor, a csőrös állarc, akkor talán most is megteszi. Egyébként jobban lehetett levegőt kapni benne, mint amikor a hagyományos maszkot viseljük. Tehát ilyen értelemben furcsa volt, meg jó pofa, de egyébként egyáltalán nem volt nehéz a viselete. És az előadást követően egy japán étterembe mentünk el. Ott is azért sok-sok apró dologra figyelmeztettek minket, meg hát mondták, hogy láthatóan szakértők vagyunk a japán témában, hát mondom, ez erős túlzás, de minden esetre jól magam, azért sokat jártam ott. És hát pár apróságot elmondtak például, hogy akkor tudom, hogy esszük a levest, milyen levesek vannak, hogy vannak. Hát ugye alapvetően a rámen meg az udon kétfajta levestípust szoktam látni én ott a japán éttermekben, de az kétségtelen egyébként, hogy ami majdnem mindenhol jellemző volt, hogy a végén kellett fizetni az éttermekben. Nem jött a pincér és fölírogatta, hogy akkor ki mit fogyasztott, hanem a végén mi elmondtuk, vagy ők fölírták, és akkor amikor éppen akartunk, akkor megszabadulhattunk az étteremből. Nem kellett borravalót fizetni. Tényleg én nem gondolom, hogy Japánban egyetlen egyszer is átvertek volna. Azért mondom, hogy nem gondolom, mert lehet, hogy nem vettem észre, de alapvetően tényleg drága a mindennapi élet. Láttam például görög dinnyét, forint rászámítva 30 ezer forintnyi összegért, tehát tényleg vannak csodák, meg divat volt ez a kocka alakú görög dinnye. Ilyet is lehetett látni, ez is mélyre drága volt, a gyümölcsök általában drágák, általánosságban azért a mindennapi megélhetés az élelmiszer magyar pénztárcához képest drága, de nagyon jó minőségű az összes termék, és tényleg nem kell számolnunk borravalóval, vagy egyéb rejtett kérésekkel, rejtett költségekkel. Ha már az éttereknél tartunk, azt gondolnánk, hogy a sushi, a japán konyha, hát ennél sokkal több. Tényleg egy-két sushi szó helyen voltam persze, de egyébként az éttermek túlnyomó többségében rengeteg más típusú ételt is megkóstolhattam, ami az egésznek a lényege volt, hogy frissen és jól készült. Sokan kérdeztek a hallgatók közül a japán gömbhalról, hát ez ugye legendás, hiszen legtöbb japán nem cápatámadásban hal meg, hanem a japán gömbhal mérge okán. Aki képes elkészíteni a híres specialitást, az külön kap egy ilyen kis certifikátet, és azt az étteremnek a bejáratánál ki is kell helyezni. Hát ezzel együtt persze azért vannak olyan helyek, ahol nem biztos, hogy ez megvan, de mégis készítenek japán gömbhalat. Az egészben egyébként az az érdekes, hogy magának a halnak semmi extra íze nincsen. Az a poén benne, hogy van egy méregmirigye a japán gömbhalnak, és ha ezt egy picit megmetszik, akkor amikor esszük, akkor ilyen fulladásszerű érzés vesz rajtunk erőt. Tehát eszünk egy falatot, és akkor elszorul a torkunk, úgyhogy nem kapnánk levegőt, és utána tovább falatozunk, és valamiért közkedvelt, legalábbis egy réteg esetében közkedvelt ez a csemege, és ezt az érzést szeretik, tehát nyilván, hogyha teljes egészében kivágja valaki a méregmirigyet, akkor nincs ilyen érzés, akkor jó drágán eszek egy közepesnél gyöngébb halat, tehát annak sok értelme nincsen. Meg hát az meg nagyon veszélyes, hogyha túl sok van ebből a méregből, mert akkor ugye súlyos esetekhez, halálhoz is vezethet a csemege elfogyasztása. Ennek okán tényleg a bátrak próbálják csak ki ezt, de igazából azt láttam, azt tapasztaltam, hogy azért egy átlagos étteremben persze nem ennek a fogyasztása az, ami általában a turistákra jellemző. Annál inkább jellemző az, hogy ellátogatnak Tokióba a halpiacra. Jókorán kell kelni. Amikor először voltam, akkor picit elaludtam, és végében majdnem lekéstem az érdemi részt, mert az érdemi rész az az, hogy a sok-sok tengeri csodát megnézzem. Lehetett kapni bálna burgert is. Tehát a bálna húst most már azért Japánban eddig is fogyasztották, de a piacokon fel-fel lehet lelni. Egyébként ilyen barna színű semmi extra, tehát én sajnálom a bálnákat őszintén szóval, de az együtt errefelé nagy divat ennek a fogyasztása, és a halpiacon is megtalálható. Ami nagyon érdekes, hogy azért ez a halpiac mondjuk összehasonlítva például a malavi vagy az ugandai afrikai halpiacsal, hát ég és föld. Tehát itt például a friss halakat rögtön jégre teszik, és az egészet lefedik. Tehát a halpiacon olyan steril a dolog, hogy semmiféle rovar nem tud rámászni a finomságokra, mert mindegyik a jégben, búra alatt van, lefedve teljesen biztonságosan, úgyhogy ne romoljon meg. Általánosságban az jellemző a japán ételekre, hogy rendkívül frissek. Tehát sokszor, amikor mondjuk egy sushit elkészítenek, akkor a halacska ott úszkál az akváriumba, és nem sokára már sushiként ott hever a tányéron. Tehát rendkívül friss minden. És amikor azon gondolkodtam, hogy minek köszönhetik a japánok, hogy hosszú ideig élnek, hiszen a norvégok mellett a japánok élnek talán a leghosszabban a világon, akkor azt kellett, hogy mondjam magamnak, hogy valószínűleg az étkezés miatt, és más okot nem találtam, mert hogy nem stresszesek, hát ezt nem lehet mondani, mert egy munkahelyi siker vagy kudarc, ez meghatározza a japán mindennapjait. Sokszor fontosabb még a magánéleti boldogságnál és a munkahelyi főnök elégedettség, és emiatt aztán hát sokszor bizony a szegény gyomor körzsbe rándul egy átlagos japán munkavállaló esetében. Tehát azért nem mondhatni, hogy nem stresszes az életük, meg ez a pontosságmánia, és az, hogy mindenre van valamiféle szertartás, és a szertartás követi a szertartást, tehát azért ebből a szempontból azért nem mondható egy nyugodt életnek a mindennapjaik sora. Úgyhogy egyedül az étel az, aminek köszönhetően láttam olyan konditermet Japánban, hogy 90 plusz, ez volt a felirat, és 90 év fölötti bácsik emelgettek, nem tudom, olyan közepesnek tűnő súlyokat. Hát nyilván nem mentem be, szerencsére, így nem kell. De az biztos, hogy szép dolog, hogy van erre igény, és van ilyen létesítmény. De hát a hosszú élet titka az is, hogy jól kell bevállalni dolgokat. Egy japán úriemberrel találkoztam a tokiói metróban. Hazafelé mentem volna már azért, hogy a bőröngyeimet magamhoz vegyem, és utána irány a repülőtér, mert azt hiszem talán aznap este indult a járatom, és egy átszállást követően utána vissza Budapestre, és hát leszólított ez a japán úriember öltönyben, nyakkendőben, ami azért nem ritkaság arra felé, mert mint mondtam, legtöbben mindig abba járnak dolgozni, és megkérdezte, hogy nincs-e szükségem víztisztítóra, mert akkor egy nagyon jó minőségűt tudna nekem ajánlani. Mondtam, hogy víztisztítóra nincs szükségem, de azért megkérdeztem, mert furdalt a kíváncsiság, hogy miből gondolta, hogy én, mint turista, egy nagyméretű víztisztítót fogok vásárolni itt a tokiói metró aluljárójában. Mondta, hogy nem gondolta, csak már elfogytak a potenciális ügyfelei, és már mindenkit megpróbált megkörnyékezni, mert annak idején még, amikor aktívan dolgozott, akkor tett egy vállalást a főnökének. Hát miért kérdezte, mennyi idős? Mit gondolok? Hát mondom, 50-nek néz ki, mondok 40-et. Hát mondta, nem, ő 74 éves, és még a nyugdíjt megelőzően, mi a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően, ő vállalta a főnökének, hogy elad 20.000 víztisztítót. Nem sikerült eladni 20.000 víztisztítót a nyugdíjas időpontjáig, úgyhogy továbbra is víztisztítókat árul, mert addig, ameddig ő ezt el nem adja, ezt a mennyiséget, vagy meg nem hal, addig mindenképpen azon lesz, hogy a főnökének tett vállalását teljesítse. És mi, hogy már nincsen ügyfélköre, ezért random leszólít embereket a metróba, hát hogyha véletlenül sikerül eladni még víztisztítót, és ezzel azért a vállalásának a végéhez egy picit közelebb jut. Úgyhogy minden elismerésem az utazó ügynöké, vagy hát víztisztító ügynöké, hát nem vettem ugyan tőle, értelemszerűen mondtam, hogy nehezen tudnám hazavinni a repülőgépen, meg amúgy se érzem most szükségét, de azzal együtt tényleg a munkamorára, meg az elszántságra jellemző ez a történet. Meg az a történet is, amit már eséltem itt a Világszámban, de hát, hogyha nem mindenki hallotta, a mentalitásra vonatkozik, tehát egy érdekes példa, hogyha mondjuk egy bődületes dolgot mondanék, hogy viszonyul hozzá egy magyar, meg hogy egy átlagos idősebb korosztálybeli japán munkavállaló. Tehát ha azt mondja például a főnök, hogy hozz le a holdat a földre, akkor egy magyar munkavállaló erre azt mondja, hogy hát ez lehetetlen, eleve olyan dolog, amit nem lehet megcsinálni, de a főnöknek jobb dolga lenne, hogyha tényleg olyasmivel foglalkozna, amihez ért, és természetesen semmit nem csinálunk, mert ez egy bődletes butaság, és ezt így nagyjából elkönyveljük. Ehhez képest, hogyha ilyet mond a főnök, akkor a japán munkavállaló az elkezd gondolkodni azon, hogy hát vajon hogy lehet megvalósítani ezt a látszólag lehetetlen dolgot, mert igaz ugyan, hogy olybá tűnik, hogy értelme nincsen meg abszolút mértékig lehetetlen megvalósítani, de ha a főnök ezt mondja, hát akkor egy óriási megtiszteltetés, hogy méltónak tart arra a feladatra, hogy ezt a látszólag lehetetlent én megvalósítsam. Úgyhogy értelmet nyert az életem, és a lehetetlen dolog lehetségesítésén fogok dolgozni a hátralévő időszakban. Na, tehát ez egy sarkított, vicces példa, amit el szoktam mondani az ismerőseimnek, hogy azért a munkakultúrához, az érdekes japán munkakultúrához hozzátartozik az, hogy azért a hierarchia és a főnök tisztelete a mindennapokba beleívódott. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!